Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, testvérek, a mai nap igehirdetési alapigéjét, ahogyan megírva találjuk Jánosnak a jelenésekről szóló könyvében, a 21. rész 6. versében a következőképpen. Jézus Krisztus a mennyei trónusról így szól, és ezt mondta nekem, megtörtént. Én vagyok az alfa és az ómega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az életvizének forrásából ingyen. Ámen. Szeretett testvérek, alig ha tagadhatnám, és ezt, akik többször hallanak tőlem igehirdetést, vagy vannak velem bibliaórán, azok már nagyon jól tudják, hogy mélységes elfogultságot érzek János iránt. És nagyon nagy megkönnyebbülés számomra, hogy ma egy olyan igéről prédikálhatok, amelynek a szerzője, a címzetje, az első hallgatója és továbbadója János apostol lehetett. Van valami megragadó abban, hogy valaki úgy tud szólni az élet dolgairól, fiatal kortól egészen a legutolsó életszakaszig, hogy megadatik neki az az öröm, hogy Jézussal élheti meg az életét. És ezen a mai napon szükségünk van annak a bíztatására, annak a biztató erejére, hogy valaki őszintén és szívből tudjon nekünk beszélni arról, hogy mit jelentett számára az, amikor Jézus magához vonta, odaültette maga mellé, hallhatta a prédikációit. Mit jelentett az, amikor az egész élete során egy kicsit ilyen kitüntetett helyzetben, akire érezzük is, hogy úgy érzi, legalábbis így éli meg, az egész evangéliuma erről szól, hogy ő a szeretett tanítvány, ő átérzi azt, hogy mit jelent, hogy Jézus számára személy szerint ott van. És talán ez mélyíti el az ő szeretetét annyira, hogy a másik 11-hez képest, akik az apostolok közé voltak számítva, nincsen szíve magára hagyni Jézust az utolsó óráig sem. Ő az egyetlen, aki következetesen elmegy a Golgotai keresztig, és ott van akkor, amikor Jézus az utolsó mondatait elmondja, és a földi életét befejezi. És aztán utána azt gondolnánk, hogy itt van egy törés, de János sorozatosan arról beszél, arról tesz bizonyságot, arról ír, azt osztja meg az őt hallgatókkal, hogy ez a szeretet, amely kiválasztotta őt, maga mellé ültette. Az a szeretet, amelyik mindig érezhetően odafigyelt rá. Az a szeretet, amelyet megpróbáltak kiirtani a szeme láttára a világból, és amelyiket nem lehetett semmiféle emberi praktikával vagy ellenérzéssel legyőzni, és mégis visszajött a sírból, ez a szeretet most már mindenkié. Mindenkié, akivel neki beszélni valója van, aki hajlandó meghallgatni, aki egy kicsit átérzi azt, hogy mi lehet János szívének, János életének ez a titka. János egész élete arról szól, ahogyan szépen lassan megtapasztalja azt, hogy Jézus a különböző helyzeteken, élethelyzeteken keresztül hogyan próbálja magát közel hozni az ő mindennapjaihoz. Ezt az evangélium szerint legtöbbször azokban a mondatokban tette meg Jézus, amelyek arról szóltak, vagy így kezdődtek, hogy én vagyok. Én vagyok az élet kenyere, én vagyok a világ világossága, én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők, én vagyok a juhok ajtaja, én vagyok az út, az igazság és az élet. És aztán ott Lázár sírjánál elhangzik az a bizonyos mondat az evangélium 11. része szerint, hogy én vagyok a föltámadás és az élet. Nem is akárhol hangzik el, egy olyan helyzetben, amikor a tanítványok úgy érkeznek meg Lázárnak, mindnyájuk barátjának, a már lezárt sírjához, hogy ők maguk mondják el, menjünk el és halljunk meg vele együtt. János ismeri azt, hogy mit jelent az, amikor Jézus ezeken a mondatokon keresztül megpróbálta átadni magát, megpróbálta közel hozni az Isten valóságát a mindennapi élethez. És ahogy megadatott az, hogy János látott eleget, amikor látta Krisztus halálát, és aztán később tanulja a föltámadottnak is, ezért, talán éppen ezért adatik meg neki, hogy olyan jó hosszú élete legyen, és természetes úton távozhasson el az élete végén idős korában. A többieknek ez nem adatott meg. A többi apostol valahol mai fogalmaink szerint félúton kellett, hogy elhagyja ezt a földi világot. De János mégiscsak ott van az élete végéig, és látja szépen lassan kibontakozni azt, amit kicsiben megtapasztalt. Mert ő is úgy kezdte fiatal emberként, a többiekkel vitatkozva, kételkedve, beszélgetve, hogy vajon mire lesz elég az, amit ők Jézus közelségében, Jézus közösségében megélhettek. Vajon meddig szól ez, meddig tart ki az ereje, mikor lesz belőle csupán emlék? Hol van az a pont, amikor az embernek föl kell mérnie, hogy mi az, ami örökre megmarad, és mi az, ami elengedésre van ítélve. Olyan helyzetekből érkeztünk ide most, és Gáborral többnyire megosztva búcsúztatási szolgálatokat, több esetben családokkal együtt is részesei voltunk ilyen búcsúztatásoknak, ahol ugyanezzel a kérdéssel küszködünk, és hónapok múltával ugyanez kísért el bennünket ide is. És erre is igaz, hogy lesz olyan, ami soha nem múlik el, és nem elengedhető. Mindannyiunk életében és mindannyiunk búcsúzásaiban is van mindig egy olyan vonal, ami tulajdonképpen arról szól, hogy együtt éltük meg a szeretteinkkel, az előrement szeretteinkkel és az örökké valóságnak apró ajándékait és örömeit. És aztán vannak azok a dolgok, amelyekből a mindennapi rutin során mégiscsak kikopnak az emlékek. És egyre fontosabb lesz az, ami megmarad. És egyre fontosabb lesz az, ami tényleg ott marad a mindennapi életben, sőt, elkísér bennünket, majd az életünk végéig is, talán azon túl is. Jánosnak ez adatik meg, hogy ahogy az életének az apró ajándékaival együtt él, szépen lassan rájön arra, hogy az Isten szeretete az egész világ sorsa is. Ez nem csak Jánosnak szól, ez nem csak a kiválasztottaknak szól, ez nem csak azok privilégiuma volt, akik ott élhettek ideig, óráig, néhány hónapig, néhány évig a közelében, hanem ő annak a hangadója, hogy amit ő megkapott, az tulajdonképpen mindenkire érvényes. Jézus mindenkire kész odafigyelni, Jézus mindenkinek közel akarja hozni magát a mindennapokhoz, és hogy végső soron nem csak a földi életben, hanem az egész, amiért létezik, valójában ugyanebben találja meg majd az értelmét, a megoldást, az igazi föloldást. Egy hatalmas, mindent átfogó keret, amelyik az idős Jánosnak itt a Jelenések könyvében írt bizonyságtételén keresztül hozzánk is elérkezett a mai napon. Megtörtént, én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég, én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen. De mintha nekünk fordítva kellene mindezt elvégezni az életünkben. Nálunk valahogy minden másképp van, talán azért, mert nagyon-nagyon nem szereti a mai világunk és a mai világ gondolkodásmódja, berendezkedése azt, hogy Isten valahol ebben helyet kapjon. Valahogy rendszeridegenné vált megint csak az Úristen ebben a világban, valahogy nehezen helyezhető el a mindennapi életben, és talán könnyebben tudunk arra gondolni, hogy igen, végső soron nem lehet más a világ sorsa, mint hogy szeretetre van ítélve. Nem lehet más a világ sorsa, mint hogy a kereszt által legyőzhetetlen Jézus legyőzhetetlennek bizonyul majd az egész történelem végén is. De nekünk a jánosi utat fordítva kell megjárni. Hogyha meg vagyunk róla győződve, hogy az élet nem értelmetlen. Ha meg vagyunk róla győződve, hogy az élet tulajdonképpen nem tévedés. Hogy az életet nem szabad cinikusan kezelnünk. Hogy az életet nem szabad alábecsülnünk. Hogy az életünk valamiféle olyan ajándék, ami éppen abban mutatja meg sokszor az értékét, hogy milyen törékeny. Akkor mégiscsak szükségünk van arra, hogy eljussunk odáig, hogy hát ha mindez rávetíthető a mi mindennapjainkra is. Mi valahogy föl kell, hogy fedezzük, hogyha számítunk arra, hogy Isten majd végső soron jobban oldja meg a világ gondjait, és az Isten végső soron majd jobban fogja föloldani a világ sorsát, mint ahogy azt mi egymással vagy egymás ellen szövetkező emberek szoktuk tenni, akkor annak mégiscsak kell, hogy legyen valami reménysugara a mindennapi életre. Az valahol meg kell, hogy érkezzen ugyanoda. És valójában Jánossal most tegyük meg ezt az utat visszafelé. Próbáljuk megépíteni az utat ahhoz, amiben most élünk. Próbáljuk megtalálni azt a lehetőséget, ahogyan mi is föl tudjuk fedezni jánosi módon azt, hogy ránk odafigyelnek, hogy rólunk gondoskodnak. A középkori építészetben volt egy csodálatos vízió. Aki járt már középkori kolostorban, de hát akár modernebb kori kolostorban is, az tudhatja, hogy milyen egy kerengő. Vannak egészen művészek, vannak egészen egyszerűek, vannak modernek és vannak nagyon-nagyon régiek is, de a kerengőnek abban a közösségben és a közösségi élet mindennapjaiban óriási szerepe volt. A kerengő, mint tudjuk, egy négyzet alapú kis terület, ahol a szerzetesek naponta sokszor járnak vissza, végzik az imádság gyakorlatát, és ott az egész kert épül ki, jó esetben tényleg látjuk is ezekben az élő kolostorokban ma is, hogy tele van virágokkal, és ennek a négyzetnek a közepén, a metszéspontján, az átlók metszéspontján ott van a kút, az elmaradhatatlan vízforrás. Ez egy vízió. Nem is akármilyen vízió, arról szól, amiről ez az ige, a jelenések könyvének nagy víziója arról az országról, arról a világról, a világ célba érkezéséről, amit mi mennyei Jeruzsálemként ismerünk, és mértani pontossággal igyekeztek arra, hogy a mennyei Jeruzsálemnek itt a jelenések könyvében leírt alaprajzát és fölépítését és tagolását valahol kicsiben meg tudják építeni, és ebből születtek meg a kerengők. Nehéz elképzelni ma már, de a középkorban még a templomokat is megpróbálták egy ilyen fallal, egy ilyen körüljárható védművel ellátni. Egy kicsit kifejezve azt, hogy mindaz, ami a jövőről szól, ami az életről szól, ami az élet vize ott középen, az valójában a Földön is elérhető, a Földön is valahol előjelzi magát. Én nem tudom, hogy ki mit gondol Jézusról, akik most itt együtt vagyunk. Nem tudom, hogy mit kínlódtunk meg vele. Nem tudom, hogy János apostol útját jártuk-e, és tényleg szembe tudtunk-e nézni akár még Jézus utolsó szavaival is, amelyek néha úgy tűnnek, hogy tényleg végső megpróbáltatásba visznek bennünket is, és mindent, amiben hiszünk és amit remélünk. De lehet, hogy mi más utakon járunk, mint a többi apostol, kerülgetve talán még a nagy szembesüléseket is. Nem tudom, hogy ki mit tudott realizálni Jézusból az életében. Nem tudom, hogy ebből a nagy mennyei vízióból, amit ott látunk, hogy Jézus egészen világosan beszélve ezt mondja, új eget és új földet teremtettem, és ezt láttam, és a mennyei Jeruzsálemet fölékesítve, íme az Isten sátora az emberekkel van, velük fog lakni, letöröl a szemükről minden könnyet, halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert a régiek elmúltak, íme megtörtént. És így folytatódik a mai igénkkel, íme megtörtént. Valójában erre a vízióra van szükségünk, hogy érezzük, lássuk, tudjuk az életünk közepén, ott, ahol járni szoktunk, ott, ahol imádkozni szoktunk, ott, ahol az Istent keressük, hogy meglássuk az életünkben a valóságot. Hogy ne egyszerűen csak valami távoli, ködös jövőbe próbáljuk azt mondani, hogy kell lenni valami igazságnak, ne csak valami elérhetetlen magasságban, hogy kell lenni valakinek, aki ennek ezt az egészet valahol kézben tartja, hanem valahol mi is fölépítsük ezt a kicsi kertünket az életünk közepén, éppen ott, amerre az utunk szokott vinni, ott, ahol a mindennapi életünket éljük, ott, ahol tényleg föl szoktuk tenni magunknak vagy a többieknek az igazán fontos kérdéseket. És tényleg ott legyen a szemünk előtt az, hogy mindaz, ami velünk történik ebben az életben, abban valójában már ott van a nagy ígéretek beteljesedése. Az már vezet valahova. Az már részeltet bennünket valamiből. Egészen jó dolog az, amikor tudunk tenni azért valamit, hogy kilábaljunk, hogy újra talpra álljunk. Egészen jó dolog, amikor tudunk tenni valamit azért, hogy újra lássuk azt, hogy milyen az élő reménység, hogy hol vár bennünket a szomjat oltó víz, az életvize, hol van Jézusnak az a szava, hogy jól értsük, hogy tudjunk belőle építkezni. És vannak olyan helyzetek, amikor mindez reménytelen. Amikor éppen nem tudunk tenni semmit. Amikor nem a kezünkben van a megoldás. Amikor tényleg nem tudunk többet tenni, mint az, hogy megpróbáljuk az Isten kezébe tenni mindazt, ami történik és történt, azzal a reménységgel, hogy nem mindig nekünk kell megoldanunk mindent. Megint csak Jánosnak egy örökérvényű igéjét szeretném itt most fölidézni, mindenki ismeri, ha valaki valaha bármilyen evangélikus oktatásban részesült, tudja, hogy ez az első ige, amit meg szoktunk tanulni, amit együtt el szoktunk mondani, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez a mi igénk akkor, amikor semmit sem tehetünk. Ez a mi igénk akkor, amikor csak az Istennek van joga, lehetősége és ereje bármit is tenni. És ez az a helyzet, amikor tényleg azzal találkozunk, ami egyébként a sokkal valósabb helyzet általában is az életünkben, amikor lefoszlik az illúzió, és azt gondolhatjuk, hogy na most tényleg nincsen a mi kezünkben tovább ötlet, lehetőség, akkor tárul föl igazából az, hogy mit tehet az Isten. Nehezen fogadjuk el, de örök élet vasárnapján most mondjuk el nagy erővel, hogy van olyan dolog, ami nekünk nem lehetséges. És nem ez a jó hír. A jó hír az, hogy ennek ellenére ez a jó, ez az örök élet, ez a mi erőnket egyenként és összeadva is meghaladó kihívás, az Istennek nem lehetetlen. Van egy nagyon nehéz teher az ember életében. Egy osztrák karikatúrista 20 évvel ezelőtt rajzolt egy nagyon elképesztő és meghökkentő képeslapot. Egyházi karikatúrákat rajzolt, egy evangélikus lelkész van a temetői ravatalozói képen rajta, mellette a temetői alkalmazottak viszonylag vidám ruhákban és eddig érő mosollyal, és odaszólnak a lelkésznek, tisztelendő úr, azért a halálról ne nagyon tessék beszélni. Pedig valójában nem tehetjük meg, örök élet vasárnapján sem, hogy arról ne beszéljünk, amiért tulajdonképpen mindannyian küszködünk. Mert csak ez ad lehetőséget arra, hogy elmondjuk János bizonyságtételét is, aki megvan róla győződve, hogy ott, ahol a mi lehetőségünk véget ér, valakié megnyílik. Ő soha nem lehetetlenül el. És ezért beszélünk róla erővel, ezért hívjuk segítségül őt minden egyes búcsúzáskor, és ezért fogjuk most őt felidézni, amikor majd az elhunytakra emlékezünk név szerint. Luther Márton bátor reménységét kívánom most mindenkinek. Luther úgy magyarázta ezt a János 3.16-ot, talán ezt is sokan hallották, talán mindenki tudja, mert úgy szerette Isten Luther Mártont, hogy az ő egyszülött fiát adta oda érte, hogyha Luther Márton hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Vajon tényleg el tudunk-e jutni idáig, hogy tele lesz örömmel, tele lesz reménységgel a szívünk, mint Jánosnak, fiatalkortól egészen az időskorig, egészen addig, amikor majd egyszer megszólal a hazahívó szó, és szintisztán tudom, hogy mindaz, amikor csak ő tud cselekedni, valójában rám irányul, értem van, értem történik, és az oda vezető út is vele megtett út. Isten segítsen bennünket arra, hogy merjük ennyire kisajátítani, merjük ennyire a magunkénak érezni, merjük ennyire minden további nélkül a magunkévá tenni az evangéliumot. Amen. Urunk Istenünk, köszönjük neked János őszinte, keresetlen, bizonságtevő életét. Köszönjük neked, hogy rajta megmutattad azt, hogy micsoda Jézus hatalma, hogy mit jelent az, amikor valaki tudja, hogy az Isten oltalma és szárnyai alá lehet rejtve az élete, hogy személyes élményei és emlékei vannak azzal a Jézussal, aki aztán utána föltárja előtte az élet nagy összefüggéseit, és benne értelmet ad az ő kicsi küzdelmének is. És Urunk, most mi se szeretnénk kevesebbel beérni. Szeretnénk mi magunk is meggyőződni a szívünkben e felől, hogy mindannak, ami kicsiben velünk történik, része a nagy egésznek, mindaz, ami eljuthat hozzánk töredékesen, az egy jóval nagyobb szeretetről szól, és ez a szeretet végső soron befogadásra hív minket. Úr Jézus Krisztus, legyen áldott a te befogadó szereteted. Amen.